Ez is NevTud. Ez az ERTE PPK Neveléstudományi Intézet podcastja.
Ez is NevTud, az ERTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatási témájú podcastja. Mai vendégem Patonai Anita, a Neveléstudomány Mesterképzésünk színházpedagógiai szakirányának oktatója, és egyben a Perspektíva dráma műhely vezetője. Jó magam, pedig Fehérvári Anikó vagyok. Első kérdés, mi a drámapedagógia? És van egy másik kifejezés is, amit használtam, hogy a színházpedagógia. Mi a kettő között a különbség?
Hát a drámapedagógia egy olyan pedagógiai irányzat, ami a cselekvésre épül. És a pedagógia szót azért szeretem a drámapedagógiában, mert hogy folyamatokban gondolkodik, ahogy minden más pedagógiai tevékenység. És a dráma szó pedig a cselekvést jelenti, és hogy megcselekedjük azokat a helyzeteket, amit teremt számunkra mondjuk egy drámatanár. De a drámapedagógiának nagyon sok fajtája van, vagy nagyon sok minden hozzátartozik. Ilyen például a kompetenciafejlesztő játékok, a szakértői dráma, a tanítási dráma, a színházi nevelési előadások. Egy olyan tárház, amit az ember, most én 25 éve dolgozom drámatanárként, hogy mindegyikbe el lehet merülni, mélyülni, és utakat tud kijelölni azoknak az embereknek a számára is, akik részt vesznek ebben. Ez a módszer, ez Angliában jött létre, és a drámapedagógiának az egyik nagyon fontos alakja, akit a doktori kutatásomban is fontosnak tartottam, hogy utána járjak, Mezei Éva tevékenysége. Ő már a 60-as években lefordított olyan anyagokat, ami például Peter Slade-nek a gondolatait, vagy cselekvéseit, amit a gyerekekkel megálmodott, hogy egyszerűen azt érzem, hogy a 60-as évektől jelen van, és most 2023-ban még mindig van olyan helyzet, vagy olyan pedagógus, aki igen, hallottam róla, de nem tudom igazán, hogy mit jelent. Ez a drámapedagógia. A színházpedagógiának a gyökere az Németországban jött létre, és igazán itt a nézővé érés, vagy a nézővé válást segíti meg ez a folyamat, a színházpedagógia. Najdó Gyulinak van egy nagyon jó cikke a Színház című folyóiratban, ami igazán körüljárja azt, amit ő például az Örkény Klubba létrehozott. Az egy tökéletes színházpedagógiai tevékenység, hogy van ifjúsági klub, vannak olyan 2-3 lépcsős foglalkozások, ami egy színházi előadáshoz jön létre, és persze vannak olyan előadások, amit például a Káva Kulturális Műhelynél is csinálnak a régi kollégák, amikor is közösségi színházat hoznak létre. Tehát ott inkább a színház köré épülnek a folyamatok, a drámapedagógia pedig inkább az iskolában van jelen.
De hogy a kettőnek azért van egy nagyon erős közös metszete.
Így van, és amikor a Ciboly Ádám meg a Betlenfalvi Ádám összegyűjtötte, hogy milyen tevékenységek tartoznak, vagy egyáltalán milyen tevékenységek léteznek Magyarországon 2013-ban, hogy volt, aki drámapedagógusnak, volt, aki színházpedagógusnak nevezte magát, és aztán 2017-ben pont Ciboly Ádám szerkesztésében jelent meg egy könyv, ami megpróbálta ezeket a fogalmakat úgy körüljárni, hogy egyáltalán mit értsünk drámapedagógia vagy színházpedagógia alatt, és nekem nagyon fontos, hogy egy perjel van a kettő között, mert hogy igazán ez egy egymás melletti tevékenység, és igazán a célközönség az, hogy a köznevelésben résztvevő gyerekekhez szólítja meg leginkább, de természetesen már a felnőtt közösségeket is megszólítja, tehát vannak olyan komplex színházi nevelési előadások, vagy vannak olyan formák, például közösségi színház, ami kifejezetten a felnőtteknek szól.
Kutakodtam egy kicsit a témába, és próbáltam tudományos kutatásokat keresni. Magyarországon egy ilyen jelentősebb kutatást találtam, ez a DICE projekt volt, amit már az említett Ciboly Ádám vezetett 2010-ből, és ebben nem csak Magyarország vett részt, hanem másik 11 ország és a már említett Káva műhely is csatlakozott ehhez. Ebben a 12 országos vizsgálatban 4,500 diák és 111 különböző színház és dráma programot vizsgáltak, és azt nézték meg hatásvizsgálat keretében, tehát kontrollcsoportos vizsgálat keretében, hogy a színház és drámapedagógiai módszerek milyen hatással vannak a tanulói kompetenciákra, és ez a kutatás azt emeli ki, hogy 5 kulcs kompetencia területén jelentős változást hoz a gyerekek életében. Egyrészt későbbi életükben magasabb foglalkoztatási rá rátát vonz, csökkenti a korai iskola elhagyók számát, növeli az oktatás és képzés minőségét, erősebb szinergiát hoz a kultúra és az oktatás között, növeli az aktív állampolgári szerepet, kultúrák közötti párbeszédet és a kreativitást. És ezen kívül így nézegettem még nemzetközi cikkeket is, ott inkább a kreativitást és a kritikai gondolkodást emelték ki, illetve a személyiség fejlődését. Te mit gondolsz arról, hogy mit tud nyújtani a drámapedagógia az iskoláknak és ennek a közoktatási korosztálynak, tehát hogy a 6-18 éves korúak számára miért jó ez?
Igazán, amit felsoroltál, mindaz igaz, hogy ezekre
gondoltam, esetleg ki is egészíted, vagy el is mélyíted.
És igazán, ami abban a kutatásban, tehát a DICE kutatásban benne van, hogy ott is folyamatokat vizsgálták. És én abban látom a lényegét a drámás tevékenységnek, hogyha meg tud jelenni a közoktatásban, ami ugye a NAT-nak köszönhetően jelen van, csak éppen drámapedagógusokat nem biztos, hogy egy iskola tud kívülről bevonni ezeknek az óráknak a megtartásában, hanem általában odaadják nyitott irodalomtanároknak, vagy nyitott humántanároknak, történelemtanároknak, és hogyha ők jól haladnak az anyaggal, akkor van dráma tanítás, de hogyha nem, akkor meg nyilván kihasználják azt a lehetőséget, hogy a dráma helyett mondjuk a saját szaktantárgyukkal menjenek tovább, ami, hogy mondjam, ez is hasznos dolog, de hogy a drámás tevékenység megjelenése a személyiség fejlesztésen túl az, hogy mélyebben tudják igazán megérteni azt, ami körülveszi őket, és hogy mit értek igazán a mélyebb megértés alatt, ez pedig azt jelenti, hogy Mezei Éva szavával élve, hogy mindenre rá lehet és rá is kell kérdezni. Tehát, hogy nem minden egyértelmű. Őneki van egy ilyen példája, hogy van egy állatmese, és akkor ott hogy néz ki a nyúl? Mert minden gyerekbe másképp fog megjelenni egy nyúl. És hogy lehet, hogy egy bokor mögött van, lehet, hogy az erdő közepén, lehet, hogy barna a szőrzete, de lehet, hogy fehér. Szóval, hogy egy ilyen közös tudássá tud átlényegülni az, ami a drámás tevékenységben megtörténik, és ami nagyon fontos, hogy ez csak közösségben tud létrejönni. És az a közösség, aki drámás tevékenységet végez, ők folyamatosan egymástól tudnak tanulni. Amikor tavaly dolgoztam a Lauder iskolában, ott is azt éreztem, osztályfőnök lehettem egy évig egy hetedikes osztálynál, hogy az nagyon fontos, hogy egyszerűen ők egy közösségben léteznek, és hogy kíváncsiak legyenek egymás gondolatára, hiszen ők nap mint nap 8 órát biztos együtt fognak tölteni, és hogy vegyék észre a egymás értékeit, és mindezt igazán drámás tevékenységen keresztül, hát hogy mondjam, könnyebben megy, mert a játék az egy olyan felszabadító erővel hat a gyerekekre, még a 17-18 évesekre is, ami igazán arra ad lehetőséget, hogy a felszabadultságból lehet bármit mondani, tehát hogy nincsenek jó és rossz válaszok egy drámás tevékenység során, hanem egyszerűen a közös gondolkodás viszi őket előre. És lesznek újabb és újabb tudások, amivel újabb és újabb gondolatokat tudnak majd konstruálni. És amit az elején még nem említettem, de hogy nagyon közel áll a drámapedagógia konstruktív pedagógiához. Én most, ahogy olvastam a kritikai pedagógiáról, hogy azt érzem, hogy a demokratikusan való létezés, vagy a demokratikus gondolkodás, a hierarchiák megszüntetése, hogy én még ehhez tudom hozzá kapcsolni a drámapedagógiát, mert igazán én vezetem, mint drámatanár a beszélgetést, de én csak egy kérdéssel vagyok előrébb a fiatalokkal, hanem egy közös felfedezési lehetőséget tudunk egymás számára nyújtani, még a kompetenciafejlesztő játékoknál is, hiszen hogyha improvizálunk, vagy szituációs játékokat játszunk, akkor is az a féle közös lüktetés tud létrejönni egy-egy gyakorlat kapcsán.
És szerinted mennyire nyitottak arra az iskolák, hogy ezt a módszert használják, akár a drámát, akár a színházpedagógiát? Most csak azért is kapcsolódom, mert hogy említetted ezt a kritikai pedagógiát, aminek az a lényege, hogy mindent megvitatok, nincsen hierarchikus viszony. Most ez a két dolgot, hogyha így nézzük, akkor nem feltétlenül ezek jellemzők a tradicionális iskolarendszerünkre.
Szerintem a nyitottság megvan, én igazán a időhiányt, és hogy haladni kell a tananyaggal, ezt egy nagyon erős, visszatartó erőnek gondolom, illetve az, hogy valaki nagyon jó szaktanár, de nem biztos, hogy drámás tevékenységet olyan felszabadítóan tud végezni, hiszen ahhoz, hogy az ember szerintem jó drámatanár legyen, ahhoz igazán az kell, hogy játékos felnőttként vegyen részt ezekben a közös tevékenységekben, és hogyha nincs az a felszabadultsága, mert a személyisége nem ezt adja ki, vagy nem így kondicionálódott az idők során, akkor szerintem nagyon nehéz megmozdítani a gyerekeket, illetve amit én megfigyeltem, hogy minden nap nagyon lüktetni nem lehet egy olyan közegben, ahol 45 perces órák vannak, hiszen a gyerekek a sok lüktetéstől elfáradnak. Ezt abszolút tavaly így megtanultam, vagy egy nagyon jó tapasztalatot szereztem ebből. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha lehetne arra lehetőség, hogy akik végzett dráma tanárok, ők kapjanak külön órát ezekre a NAD-ban is előírt lehetőségekre, vagy hát órákra, mert igazán ez tényleg másféle tevékenység, mint ami egy szakórán előfordulhat, és közben meg, ami Ek Júliának a könyvében is szerepel, hogy drámás tevékenységek természetesen bevihetők szakórákra, és hogy ott is a kreativitásuk, meg az, hogy egy irodalmi anyagot mélyebben meg tudjanak érteni a fiatalok, ez jelen van, de ott van az is, hogy ezek elemek meg eszköztárak maradnak, és én azt gondolom a drámapedagógiáról, hogy ez egy olyan szemléletmód, ami egy partnerségre épülő, és ami a kritikai pedagógiában is ott van, és hogy megkérdőjelezhető rengeteg dolog azzal kapcsolatban, amiről éppen közösen gondolkodunk. Szóval egy drámatanár nem igazán tudja megmondani, hogy mi a tuti.
A következő kérdésem az, hogy ez egy kicsit kapcsolódik is ehhez, amit elmondtál, hogy van ideális korosztálya a módszernek, tehát hogy kinek ajánlod?
Igazán azt gondolom, hogy mindenkinek. Dolgozom a Blum alapítványnál, ahol óvopedagógusokat képzünk, és azt látni, ahogy visszatér az a játékos kedvük, és hogy ők is felszabadultak egy-egy játék után, mernek nevetni, mernek hibázni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az életében nagyon jó lenne, ha el tudna járni egy-egy drámaórára, vagy kompetenciafejlesztő folyamatba, mert azt lehet érezni, hogy a játék, mint olyan, az benne van az óvodás korosztálytól kezdve egészen a játékos kedvű felnőttekig is, viszont azt is, hogy egyszerűen az a közeg, ami körülveszi a gyerekeket, ez elkezdi elkoptatni, hiszen haladni kell a tananyaggal, ahogy mondtam, haladni kell azzal, hogy meg kell szokni, hogy iskolapadban ülünk, és persze van nagyon sok alternatív iskola, ahol már körbenülven is lehet tanítani, de közben mégis az a féle játék lehetőség, az ne csak egy játék lehetőség legyen, hanem igazán egy olyan szabadságot kapjanak a gyerekek, amikor önmagukat ki tudják fejezni, és mindig hozzáteszem, és meghallgassák egymást, mert hogy közösségbe fognak kikerülni, és együtt kell tudni majd dolgozni nagyon sok emberrel, amihez például fontos az a féle elmozdulás, hogy kíváncsiak legyenek majd egymásra, és én azt gondolom, hogy a drámajátékok ehhez nagyban segítenek. És a felnőtteknél is azt a féle elmozdulást látom, hogy egyszerűen az a féle ilyen kivirulást tudom mondani, ahogy az óvópedagógusokkal dolgozunk egy ilyen Blum képzés során, hogy amiért szerintem a pályára léptek, hogy szeretnek játszani, ez egy idő után kikopik, hiszen ott is egy csomó mindent meg kell tanítani az óvodásoknak, ami nagyon fontos, de hogy néha ők is vissza tudnak menni egy nagy gyerekbe, akkor azokat a határokat és korlátokat egy-egy 10 percre is elég, de hogy elfeledik ők is, ezáltal pedig el fogják felejteni a gyerekek is.
Említetted a disszertációdat, aminek a címe a Színházi Nevelési Előadások Hagyománya Magyarországon, az 1970-es és 80-as évek gyermek és ifjúsági előadásainak emlékezete. Kérdésem az arra vonatkozik, hogy szerinted miben volt más akkor és most? Tehát, hogy a 70-es, 80-as évek színháza gyerekei és a mostani gyerekek színház dráma pedagógia.
Én azt veszem észre, hogy azok a rendkívül csodálatos alkotók, például Mezei Éva, vagy például a Térszínházban nem rég elhunyt Butz Hunor, vagy a Levente Péteréknek a tevékenysége, hogy őnekik is az volt a céljuk, hogy felszabadítsák a gyerekeket. Tehát én ebben nem látok különbséget. Az, ami közeg körülvette őket, hogy milyen lehetőségeket kapnak, a kultúrpolitika, vagy akár a Népművelési Minisztérium által előírt helyzeteknek köszönhetően a lehetőségek korlátozottabbak voltak. Bár közben Mezei Évának volt egy történelmi játék lehetősége a Bogáncs utcában, és ott arra kereste a választ, hogy hogyan lehet történelmet drámapedagógiával tanítani. Tehát ott is voltak nyitott iskolák, már akkoriban is, vagy nyitott vezetés, nyitott igazgatók, mert mindig azt gondolom, hogy egy intézménynek a vezetőjén nagyon sok minden múlik, hogy milyen programokat enged be mondjuk az intézmény. De azt is érzem, hogy közben az a féle tapasztalat még akkor hiányzott. Tehát inkább ilyen keresgélésnek éreztem, ahogy kutattam ezt az időszakot, hogy még nem volt az a féle 50 éves múlt, hogy már nagyon sok ember foglalkozott ezzel, nem jelent meg annyi tanulmány ezzel kapcsolatban, vagy nem volt annyira elég. elérhető ez. Mezei Éva levelezését olvastam a Budapesti Levéltárba, ő is már felvette például a kapcsolatot Cecily O'Neill-lel, aki itt járt nemrégiben Magyarországon, tehát hogy ő már kereste ezeket a kapcsolódási pontokat, de valahogy az a féle mobilitás, az még nehézségbe ütközött, hiszen mire kiért a levél, mire visszaért a levél, szóval hogy ezek a folyamatok sokkal lassabban tudtak megtörténni, és azt is gondolom, hogy az a féle amatőr színházi világ, akik mondjuk tudtak gyerekeknek előadásokat készíteni a hivatásos színházon túl, tehát hogy nem intézményhez kötötten, ő nekik a pedagógiai cél az nagyon fontos volt, ahogy a mai napig nagyon fontos minden egyes tevékenységnél, aki drámapedagógiával foglalkozik, a pedagógia rész. És én is ennek az élharcosa vagyok, hogy a pedagógia az meg tudjon történni, mert hogyha egy tudatos folyamatot viszek végig a gyerekeknek, akkor jön létre az, amit a Ciboly Ádámék a DICE kutatásban meg tudtak figyelni, hiszen ezek tudatos tervezések nélkül játszadozások maradnak, ami szintén tud érvényes dolog lenni, de hogyha én nem úgy megyek be mondjuk a színjátszó csoportomba, hogy én tudom, hogy honnan, hova akarok eljutni az adott gyerekcsapattal, akkor is létrejöhet mondjuk egy színjátszó előadás, de nem biztos, hogy az az út az olyan mélységeket tud megjárni, mint egy tudatos tervezés után.
A bemutatkozódnál említettem, hogy a Perspektíva Dráma műhely vezetője vagy, viszonylag új kezdeményezés. Mi ez a műhely? Kik járnak oda? Mit csináltok ott?
Hát igen, ez nagyon, tényleg nagyon friss, mert augusztus 20-án jelentettem be, hogy létrejön. Nekem a doktori kutatásomat meghatározta, hogy létrehoztam egy fogalmat, hogy különféle perspektívából adtak lehetőséget a színházi alkotók, hogy a nézők beüljenek, és különféle perspektívából lássanak rá egy-egy történetre, ami a drámapedagógiának is egy nagyon alapvető fogalma, hogy perspektívaváltás tudjon létrejönni. És ezért lett ez a cím. Viszont amikor néhányan olvasták és írtak, hogy mennyire jó, mert olyan, mintha én egy kilátást mutatnék ezzel a névvel, megmondom őszintén, hogy először ez eszembe se jutott, hogy tényleg a perspektívának van ez az olvasata is, de így még inkább azt érzem, hogy ez szervesíti az, amit létre akartam hozni. Ez a műhely igazán most elsősorban gyerekeknek ad lehetőséget, hogy csatlakozzanak színjátszó csoporthoz, drámás tevékenységekhez, drámaórákhoz. A drámaórák alatt azt értem, hogy történeten keresztül szeretek nagyon gondolkodni gyerekekkel. Az óvodás korosztálytól egészen a középiskolás korosztályig nyilván mindenkinek más történet az, ami megszólítja. Most éppen írok egy olyan történetet, amit egy Sebek című könyv alapján fog megszületni. Ez a családon belüli elhallgatásról szól. És nagyon fontos a drámapedagógiánál, hogy ne lépjen túl azon, hogy én nem vagyok pszichológus, hanem hogy a pedagógia szint maradjon meg. És ez a műhely hosszú távon pedig azt tervezi, hogy vannak az ELTÉS hallgatóim, hogy lehetőséget tudjak adni arra, hogy megnézzék, hogy én hogy dolgozom, és aztán lehetőséget biztosítsak nekik, hogy hosszú távon ők tudjanak majd csatlakozni ehhez a műhelyhez. Ami még a hosszú távban szerepel, hogy ilyen workshopokat szeretnék pedagógusoknak tartani, ahol igazán ők is jól érzik magukat, de kapnak olyan eszközöket egy 3-4 órás alkalom után, amit be tudnak vinni már hétfőn az iskolába, és hogy kipróbálhassák. De az biztos, hogy a drámaműhely célja, hogy olyan embereknek adjon lehetőséget, akik mondjuk szoronganak, és ők fel tudjanak szabadulni, vagy olyan gyerekeknek, akik nagyon exhibicionisták, és megtalálják azt az utat, hogy ebben is lehet mélységeket és magasságokat megélni. Tehát igazán azokból az emberekből fog összetevődni, akik így el tudnak köteleződni a dráma felé. És még hosszú távon természetesen az, hogy volt kollégákkal is tervezünk közös drámaórákat tervezni. Tehát, hogy ez így szépen alakul, én nagyon hiszek abba, hogy valahogy, ha valami elindul, akkor egyszer csak, hogyha jön valami inger, akkor az is be tud épülni. Például nekem hatalmas élmény volt most, hogy a Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnáziumba pénteken tudtam népmesét mondani gyerekeknek, és igazán ezt nem tűztem ki célul, hogy a Perspektíva Dráma műhely meséket is mondjon, de most azt érzem, hogy nagyon jó lenne néha besétálni egy-egy osztályba, és csak elmondani egy mesét, mert hogy a történetek annyira hatnak a gyerekekre, hogy tényleg ki tudnak zökkenni, és el tudják képzelni azt a világot, amit én akár csak egy mesélés során be tudok kínálni nekik.
Izgatnak ezek a történetek. Amit említettél, az eléggé érzékeny téma. Szerinted a mai Magyarországon, a mai gyerekek számára, hogy milyen témákban gondolkozol, milyen témákat építettél fel korábban, és most milyen történeteket szeretnél megélni? elérni.
Számomra nagyon fontos a környezetvédelem például, és hogy az, ami körülvesz bennünket, ez is egy társadalmi kérdés, hogy mennyire hagyjuk, hogy egyáltalán az a világ, ami körülvesz minket, az pusztul. És lesz egy ilyen történet, van egy nagyon jó regény, Szárassága címe, egy Tilos az A könyv, és most ebből írunk az egyik volt kollégámmal, Kávás kollégával egy drámaórát, Bori Viktorral, mert igazán azt nagyon fontos, hogy nem szembesíteni a gyerekeket, mert a gyerekekben benne van, tudják, hogy hogyan lenne érdemes élni, viszont az, hogy erre hogyan lehet reagálni, azt fogjuk körüljárni, hogy mit kezdjünk ezekkel a helyzetekkel. Van egy kicsiknek szóló, amit szintén nagyon fontosnak tartok, ez is valamiért a környezetvédelem köré épül. Az a címe a mesének, hogy a csodafa, és ez igazán arról szól, hogy van egy kertész, aki el akarja pusztítani ezt a fát, mert hogy irigy azokra a gyerekekre, akik használják az ő fáját, mert hogy ő ültette, és az irigység az első, másodikos korosztályt nagyon jellemzi, tehát hogy ez nem véletlenül választottam ezt, de óvodásokhoz is bevittem, és ott is, hát hogy ki milyen ruhában van, tehát hogy az a közeg tényleg, ami körülveszi őket, vagy amit a szülők bekínálnak nekik, hogy az az értékrend, hogy nem tudom, hogy kinek milyen márkás ruhája van, ez is jelen van a világunkban, hogy az a féle irigység az hogyan hat az adott emberre, milyenné teszi azt az adott embert, hogyha irigyé válik, és hogy mit lehet kezdeni egy olyan emberrel, aki irigy, és hogy nagyon nehezen tud elmozdulni attól, és hogy miért ne engedhetné meg, hogy más is használja azt a fát. Tehát igazán a korosztályból meghatározó témák, például a bullying az nagyon erősen jelen van. Hát most már azt mondom, hogy minden korosztálynál, de ami fontos, hogy azt vettem észre, hogy a szülők már mindenre azt mondják, hogy bullying, miközben van egy természetes folyamat egy közösségben, ahogy a gyerekek elkezdik megtanítani egymást bizonyos viselkedésekre. Mindenki próbálja a határait, és azt mondom, hogy nem tudom, te térdelj le. Hát bizony, egy gyereknek nem biztos, hogy le kell térdelni, vagy nem tudom, vagy azt mondani, hogy nem csinálom meg. És ennek van egy természetes folyamata, ami egyszerűen az ő személyiségüket fejleszti, és közösségben fejlődik a személyiségük, és nyilván van ennek a torz változata, amikor már átlép bullyingba. De hogy túlféltés vagy a túlóvás, én azt gondolom, hogy az sem tesz jót a gyerekeknek, hiszen a kortársaikkal meg kell küzdeni. Nem azt mondom, hogy verekedjenek, hanem azt mondom, hogy meg kell találni azt a féle lehetőséget maguk számára, hogy hogyan lehet nemet mondani. És persze ebben nagyon sokat tud segíteni a drámás tevékenység, de hogy közben egy közösségben való létezésben a csúfolás, ez mindig felteszem ezt a kérdést a gyerekeknek, hogy ki csúfoltak már életükben, és már az óvodások közül is felszokták tenni a kezüket. Szerintem mind a hányan túlestünk ezen. Ezen nem akarom kisebbíteni azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni, csak azt gondolom, hogy ez jelen volt, meg jelen van mindenki életében. Az, hogy mit kezdünk ezzel, szerintem az egy fontos dolog, és hogy mikortól válik ez akuttá. Azt gondolom, hogy amikor akut, akkor kell igazán nekünk belépni, mert hogy fontos, hogy a gyerekek önállóan is meg tudjanak küzdeni bizonyos helyzetekkel.
Beszéltünk többször is a színházpedagógia hallgatóinkról, akiket én is tanítok történetesen, és hétről hétre tudományos cikkeket dolgozunk fel, vitatkozunk, megbeszélünk, és a múlt héten nekik volt két ilyen kérdésük, amiről hosszan beszélgettünk, és ezt neked is fölteszem. Az egyik az, hogy minden gyereknek való-e a drámapedagógia. Erről hosszan vitatkoztunk azért is, mert hogy a hallgatók körében voltak olyanok, akiknek hát elég negatív, meg rossz tapasztalatuk volt a közoktatásban ezzel kapcsolatban. Kérdezem, hogy neked mi erről a véleményed?
Nekem meg egyértelműen az, hogy igen, és amit már említettem, hogy egy jó szakember kell hozzá. Uh-huh. Mert hogy a játékok, vagy a játékokból, hogyha valaki messze menő következtetést von le, az szerintem nem biztos, hogy hasznos a gyerekeknek, mert akkor egyből nem mer olyan felszabadultan játszani. Az eszköz az mindenképpen való minden gyereknek, mert hogyha csak a érzékenyítő fejlesztő játékokra gondolok, vagy azokra a játékokra, ami a kommunikációt fejleszti, vagy a beszédre késztető játékokra. Egyszerűen az, hogy merje kifejezni valaki magát. Ezek a gyakorlatok nagyon jót tudnak tenni a gyerekeknek. De természetesen én azt is gondolom, hogy először, hogy ezek a gyakorlatok jól működjenek, csapatot kell építeni. És hogyha nincsen egy elfogadó közösség, ahol ezeket a gyakorlatokat én bátorítom, bátran tudom csinálni, akkor azt gondolom, ahogy ezek szerint a hallgatókat is érte ilyen rossz tapasztalat, akkor nem tud működni a játék. Tehát például nekem az egyik veszőparipám a bizalomfejlesztő játékok, az egy nagyon-nagyon fontos szakasza a kompetencia fejlesztésnek. De csak akkor tud működni, ha ott megvan már egy alapvető bizalom. És hogyha az nincs, akkor nem szabad azt csinálni. Szóval, hogy a drámapedagógiáról azt gondolom, hogy egy drámatanár egy szakember, és hogy azt egy szakember tudja igazán jól működtetni ezeket a gyakorlatokat, tudja, hogy mikor kell bevonni egy olyan gyereket, aki inkább kiül egy gyakorlatból, meddig hagyja őt kinnülni, mikor van az, amikor ezeket a határokat megpróbálja úgy feszegetni, hogy jó, de erre a játékra gyere be, most akkor pihenhetsz. Hogy közösségbe való játék, de hogy az egyéni fejlődésekre muszáj odafigyelni, mert hogy vannak nagyon bátortalan gyerekek, vannak nagyon exhibicionista gyerekek, most a két szélsőséget mondom, és hogy az exhibicionista gyereknek is kell jelezni, hogy már sok, hogy ő is, hogy oda tudjon másokra figyelni. Szóval végig egy olyan, egy másfél órás kompetenciafejlesztő gyakorlatsor is arról szól, hogy a közösségben hogyan lehet működtetni úgy egy gyakorlatot, hogy minden egyes tag komfortosan érezze magát. És azt gondolom, hogy ha ez nem így működik, akkor bizony lehetnek sérülések, vagy olyan negatív tapasztalatok, amit nagyon nehéz eltüntetni egy emberből. Mondjuk egy bizalomfejlesztő játékot lehet, hogy nem is lehet, tehát hogy én azt nagyon szigorúan szoktam venni, és elmondom, akár 3-4 percig beszélek hosszan a gyerekeknek, hogy ez mitől lehet jó, és mikor nem fogjuk csinálni. Szóval, hogy ez egy közös felelősség a csapat és köztem, hogy ezek jól működjenek. De még az alapvető ismerkedő játékoknál is azt gondolom, hogy az, hogyha valaki elárul magáról valamit, amit azt gondol, hogy ez a közeg befogad, és valaki nem úgy reagál rá, én ezekre nagyon érzékenyen szoktam reagálni, mert hogy mindenkinek biztonságba kell érezni magát. És az jutott az eszembe, hogy kértem volt színjátszóimtól, akik már 37 évesek lettek, hogy írjanak, hogy milyen volt ez a színjátszó, hát nem tudom, 30 évvel ezelőtt. Az nagyon jó érzés volt, hogy minden volt diákomnak a mondataiban benne volt, hogy biztonságban érezték magukat, és szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ezek a játékok csak egy biztonságos közegben tudnak jól működni.
Köszönöm. A másik ilyen vitatott téma volt ez a korosztály, amiről már beszéltünk is óvópedagógusok kapcsán, de ugye arról beszélgettünk a hallgatókkal, hogy minden korosztálynak, a felnőtteknek is való a dráma, és a drámapedagógia, és milyen szinterei lehetnek ennek. Említetted most ezeket a 37 éves fiatalokat? Ők még játszanak? Tehát, hogy arra rákérdeztél, hogy mennyire az életük része továbbra is a színház, dráma, pedagógia, vagy egyáltalán a játék?
Követem az útjukat, és volt, akinek volt csoportja, tehát, hogy színjátszót vezetett, de van köztük pszichiáter, akik mondjuk olyan játékokat, játékos gyakorlatokat be tudnak kínálni a klienseiknek. Van olyan, aki eltávolodott ettől a tevékenységtől, de ha gyereket látnak, ők játszani kezdenek. Tehát akár a rokon gyerekkel, akár a saját gyerekükkel. Szóval a játék így nem kopik ki. Egy másik csoportomból lévő tanítvány írta azt, hogy ő rá mennyire irigykednek más szülők, mert hogy ő le tud ülni a saját gyerekeivel játszani, míg a többiek nem találják ezt a szerepkört meg, hogy hogyan kell játszani. Mert hogy ez elkopik. De hogy ő neki ez a tapasztalat, amit 8 évig megtapasztalt, ezt tovább tudta vinni. És én mindig mondtam nekik is, hogy nem feltétlen az egy út van, hogy akkor most ti színészek vagy drámatanárok legyetek, hanem egy játékos felnőttek. És még egy gondolat, hogy volt, aki azt írta, hogy hát ő tudja, hogy milyen a jó színházi előadás, és ő olyan színházakba megy, ahol olyan színházat lát, ami feltölti, vagy elgondolkodtatja. Visszatérve az, hogy szerintem a felnőtteknek is való, sokkal több fal épült körénk így a sok-sok év során, és szerintem nagyon nehéz adni a bizalmat, hogy én egy olyan közegbe lehetek, hiszen ugye csoportos élményt ad a drámajáték, de hogyha ezt a bizalmat megadja, akkor tényleg az a féle felszabadító erő tud rá is hatni, mint minden gyerekre. Én mindenkinek nagyon ajánlanám ezt, És hogy közben ez a falak leépítése, ez nem pszichológiai értelemben használom, hanem abban, hogy ha játszunk, könnyedek, lazák leszünk, és az az igazság, hogy ami még pont a DICE kutatásban is benne volt, hogy a rugalmasság az sokkal jobban jelen tud lenni az életünkbe. Tehát, hogy nem kezdünk el azon aggódni, hogy most bezárt a posta, nem baj, újra tervezünk, és akkor jövünk holnap, meglátjuk abban is a, nem tudom, a szépséget. Szóval, hogy a pozitív gondolkodás szerintem mindenképpen jobban teret tud kapni, hogyha valaki drámás tevékenységben létezik.
Hát azt hiszem, hogy ez a beszélgetésünknek nagyon jó végszója volt, tehát játszunk együtt, és köszönöm szépen a beszélgetést Patonai Anitának.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez is NevTud. Ez az ELTE PPK Nevelés Tudományi Intézet podcastja.